Sziasztok! Isten hozott benneteket itt a Leadership Fight Clubban, a Vezetői Harcosok Klubjában, a Business Flow 8 csatornáján. Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek titeket, egy igazán különleges nap lesz ez a mai, hiszen nem más, mint a Business Flow alapító vezér igazgatója, Varga István lesz most itt a vendégem. Egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetésben vezetői rendszerváltásokról is fogunk beszélgetni, hiszen István már több multicégnél is dolgozott, még fiatal korában több vállalkozást alapított már életében, úgyhogy tudja, hogy mit is jelent valami igazán nagyot gurítani a magyar piacon is. István, te rengeteg dolgot csináltál már az életben, te se vagy mai csirke, alapvetően nagyon sok munkahelyen, munkában, vállalkozáson mentél már keresztül, rengeteg ötleted van. Valahogy az elmúlt időszakban a Business Flow 8 volt mégis az első számú dolog, a prioritás, az, amiben a legtöbb energia ment bele. Mi az oka ennek?
Talán ez gyökerezik legmélyebbről, és azon vállalkozói élményemet, meg azon vállalkozói igényeimet szolgálja ki, amire mindig is vágytam. És amikor így elkezdtem azon gondolkodni, és mostában nagyon sokat gondolkodom azon, hogy hogyan fogalmazzuk meg azt, hogy mi a Business Flow 8, meg mi a miért, meg mi a küldetés, és így ez nagyon foglalkoztat nem csak engem, hanem minket is, mint vezetők, board, ugye veled is sokat beszélgetünk erről. És most éppen ott járok, hogy ha visszamegyek a legmélyebb gyökerekig, akkor rájöttem, hogy nekem például nagyon fáj a tanulópénz. Tehát az, amikor tanulópénzt fizetek valamiért, és egy zsákutcáért, egy hibáért kifizetett pénz, az nagyon tud fájni. Főleg akkor, amikor éppen hiányzik. Ami volt, az most nincs, és nincs mivel tömni azt a lukat, ami keletkezett ennek nyomán. És ugye vállalkozóként nagyon sok olyan változáson megyünk keresztül, és maga a környezet, a piac, a vásárlóigények és minden változik, így nekünk ezzel együtt velünk ezzel változni kell. És ugye ezen változások, meg az alkalmazkodó képesség mindig kihívásokat rak elénk, és ugye a vállalkozói életpálya, vagy ez az életmodell, ez arról szól, hogy ez egy olyan kaland, ami folyamatosan megoldandó kihívásokat görget eléd, és ezek a kihívások jellemzően egyre nagyobbak. És ezekre megoldást kell találni. És ugye az, amikor magad találod ki ezen megoldásokat, és a saját fejedben keletkeznek erre a különböző válaszok, azért a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem mindig a legjobb út, nem mindig a legkifizetődőbb, a legköltséghatékonyabb, a legeredményesebb megoldások ebben az egész történetben. És ugye ez generálja azt, hogy mindenki fizet tanulópénzt, ez mindenkinek fáj, ugye ekkor tanulunk a legtöbbet, tehát az, aki a saját hibájából nem tanul, azt hívják hülyének. Így a saját hibánkból, hogyha egyszer tanulunk, egyszer nyerünk, elvet vesszük alapul, akkor jobb többször nyerni, mint tanulni. Abszolút. De tanulni meg nem árt, és a tanuló pénz az kvázi kötelező életpályamodell ebben az egész történetben.
Nagyon sok vállalkozónál azt látom, amikor ezek a fajta körök mennek, és a tanuló pénzt ki kell fizetni, hogy az ilyen notórius vállalkozók opportunista módon gondolkodnak. Tehát egyfolytában keresik a lehetőségeket, és azért nagyon gyakran új vállalkozásba fognak, új projektet indítanak. Nagyon-nagyon gyakori az, hogy gyakorlatilag egymásnak ellentmondó, vagy egymással versengő projektek vannak egyszerre jelen az életükbe. De hogyan gátolod azt meg, vagy hogyan építed fel az életedet, hogy ez ne történjen meg?
Hát azért, ha a feleségemet kérdeznéd meg, akkor jellemzően nálam mindig az ötletek nyernek, tehát ezzel én is küzdök. Az, hogy a különböző irányokat, a különböző lehetőségeket. Én alapvetően most arra fókuszálok, hogy van egy nagy cél, az, hogy a vállalkozóknak segítsünk abban, hogy fejlődjenek. És adjunk egy olyan támogató rendszert, hozzunk létre egy olyan támogató közösséget, ahol ők fejlődni tudnak. És ugye ez egy elég széles meder, mert hogy itt rengetegféle kihívás, rengetegféle megoldás létezik, ezért egy széles mozgástér van, egy széles meder van, amit ki lehet tölteni, és igyekszem ebben a mederbe tartani ezen ötleteket, és alapvetően ez a fő iránya az életemnek, vagy az a fő küldetés, hogy egy vállalkozói, egy jobb vállalkozói réteget, egy tudatosabb vállalkozói réteget építsünk, ahol egymáshoz kapcsolódva, a kihívásokat megbeszélve, egymás tapasztalatait beépítve sokkal hatékonyabban, gyorsabban, költséghatékonyabban tudjunk fejlődni. És eddig még nem nagyon találkoztam olyan rendszerrel, ahol élmény szinten is, tehát megélni azt, hogy kapcsolódunk egymáshoz, és ebből születnek barátságok, ebből születnek együttműködések, ezt hogyan lehet egy olyan platformá formálni, ahol ez a természetes működési elv. És ugye Magyarországon nem létezik ez a természetes működési elv, mert a magányos farkasok országa vagyunk, de szerintem minden országban a magányos farkasok jóval többen vannak, mint az összekapcsolódott, mondjuk közösségbe szerveződött vállalkozók.
Alapvetően azt hallom abból, amit mondasz, hogy nagyon sok ötleted van neked is, és próbálod ebbe az egy projektbe belerakni őket. Tehát, hogyha elég nagy a vállalkozásnak a volumene, akkor ez a sok ötlet, ez nem hátrány, hanem előnyé válik. Jól értem?
Igen is, meg nem is. Az igen része az az, hogy van egy nagyon széles irányultsági vektor, amit vállalkozásnak hívnak, mert szerintem a vállalkozás az egy csodálatos út, ami folyamatosan tanít minket, és mondjuk mindannyian hasonló célokért, tehát vállalkozók nagyon hasonlítunk egymásra, mert hasonló célokkal rendelkezünk, amikor elkezdtük, hasonlóan hullámzik a piac mindenkinek, mint nekünk, megéljük a vállalkozói magányt, szeretnénk valami társat, akivel meg tudunk beszélni dolgokat, de ezt a társat néha megunjuk, vagy azt a mentort néha megunjuk, amit kiszemeltünk magunknak, én nem tudom hány mentort untam meg így, és rájöttem arra, hogy nem egy mentor lesz az életemben, hanem nagyon sok mentor lesz az életemben. És ugye az, amit bele tudok rakni abba, hogy ezt a főirányt támogatja, és nem ellene megy, és a cél felé visz, akkor azt beengedem. Ha az ötlet csak mondjuk részben ilyen, akkor átformálom, vagy pedig kizárom ebből az egész történetből, mert a végcél az, hogy létrejöjjön egy olyan együttműködő közösség, ami egymásra képes hatni, és ugye ismered azt a mondást, hogy 1000 ember külön-külön, az kevesebbet ér, mint egy közösség. És ebben az esetben a közösség az egy nagyon fontos nagybetű szó, az együttműködés, az összekapcsolódás és a megosztásra épülő üzleti kultúra.
Amikor nekiállsz egy nagy dolgot építeni, akkor nagyon gyakran alapvetően máshogyan kell hozzáállni ehhez, mint amikor az ember mindenképpen kicsibe akar kezdeni, és majd egyszer a dolog az benővi magát. Amikor nagyban gondolkozunk, akkor mik azok a dolgok, azok a hozzáállások, azok a praktikák, azok a hétköznapi tevékenységek, amik segítenek nekünk alapból, ha úgy tetszik, nagyot gurítani az ötletünkből.
Ez mindig van egy nagyobb halálv, mindig van egy nagyobb kép. Ez a látsz egy képet, és gondolkozol valamin, és felteszed azt a kérdést, hogy oké, és mi van e fölött? Minek a része az, amit éppen csinálsz? Uh-huh. És ugye ez a kizumolásnak a dolga, és ugye van ez a prezi.com, abba lehet csinálni olyan prezentációkat, amikor bele tudsz menni, igen, apró részletekbe, és ki tudsz zoomolni, ez néha nagyon, aki szédülős típus, ez kicsit összezavarja ez a történet. De én nagyon szeretem ezt a zoomolásos dolgot, hogy mi van fölötte, az minek a része, az mihez tartozik.
Tehát akkor ahhoz, hogy igazán nagyban tudjon az ember gondolkodni, nagyokat tudjon gurítani, ki kell zoomolni időnként, és mi az, amit meg kell látnunk?
Mondok egy egyszerű példát erre, jó? Hogy én nagyon sokáig a networking piacon dolgozom, ez a kapcsolatépítő piac. Egy networking szervezetet építettem már kétszer is. Ez egyiket így hívták, a másikat az Business Flow-nak hívták, és ebből lett Business Flow 8. És ugye itt volt egy piacváltás a Business Flow és a Business Flow 8 között. Uh-huh. Ez a Covid ideje alatt történt meg. Mert hogy észrevettem azt, hogy a networking piac az mondjuk nem fejlődik olyan dinamikusan, mint ahogy én azt vártam az előző 10-12 évben. És hiányoltam azt a dinamikus fejlődést, hogy az évente nem nőtt 10-20-30%-ot. Mondjuk azt, hogy ha 5%-os növekedése volt, akkor mondjuk nagyon, nagyon jó indulatúak vagyunk. És Nem azt kérdeztem meg, hogy hogyan tudok én egy olyan speciális üzleti közösséget létrehozni, ami mondjuk specializálódik arra, hogy mondjuk a szabadúszókra specializálódik, hanem azt kérdeztem meg, hogy mi van a networking piac fölött. Hmm. És ugye mi van a networking piac fölött? Ez a vállalkozásfejlesztő piac. És akkor kinyílik a tér. És ugye meg kell nézni, hogy ott milyen szereplők vannak, ott milyen igények vannak, milyen szegmensek vannak, azok hogyan fogalmazzák meg az igényeiket, és akkor ebből létrejönnek olyan folyamatok, amin először csak fejben kezded el összerakni, hogy ez alapvetően mit is akarsz ezen az egész történeten. Tehát nem tudom, hogy én például lakhelyel is úgy voltam, hogy én Csengerbe születtem, ez egy román határ melletti kis település, majd onnan nagyjából 5-8 kilométerre lévő Porcsalma nevezetű faluba, úgy éreztem már általános iskolában, hogy ez kicsi. Erre apám még kitalálták, hogy elköltözünk egy nagyobb térbe, ezt nevezték Újfehértónak, ez egy 14 ezeres település volt, ez egy 3 ezeres település volt, és egy idő után éreztem, hogy Újfehértó is kicsi, akkor Nyíregyházára költöztem, és egy idő után éreztem, hogy az a város is kicsi, mert ahogy nőtt az a fajta dolog, hogy én bennem elkezdett az ambíció dúlni nagyjából ilyen 28-30 éves koromban, egyszer csak megjelent, hogy valakivé válni, valamit létrehozni, valami nagy dolgot létrehozni, és ahogyan ez az ambíció nőtt, ez ehhez szükséges tér, az elkezdett szűk lenni. És például ez ott éreztem, amikor így állandóan mondjuk egy héten már nem egyszer jöttem Budapestre, Nyíregyházáról, hanem kétszer-háromszor. És ugye már ez nagyon fárasztó, meg nagyon költséges sport Nyíregyházáról mondjuk létrehozni valamit, ami akár országos, vagy akár regionális, vagy egy nagyobb tér szükséges. És a végén Budapesten kötöttem ki, most még mondjuk azt, hogy így most megfelel a tér.
Egyelőre.
Ki tudja, hogy mit hoz a jövő, igen. Igen.
Akkor alapvetően, ahogyan értem azt, amiről így beszélsz, és kicsit kapcsolódok is hozzá, az, hogy az ember gyakorlatilag nő valamilyen kisebb-nagyobb halmazban. És aztán előbb-utóbb ez a halmaz, ez túl kicsinek tűnik, vagy úgy érzi, hogy egy nagyobb halmazba kellene költözön, vagy nagyobb halmazba gondolkodni. És ez lehet akár az embernek a lakhelyével kapcsolatos, a hétköznapi életével, vagy az üzletével kapcsolatban is. Mi a következő halmaz? Mi a következő halmaz, amiben tudunk gondolkodni, aminek az indokrendszerét, vagy a lehetőségeit figyelembe kell venni, abban a nagyobb halmazban, hogyan működnek a többiek, és így teljesen természetesen ki tudunk nőni halmazokat, vagy pedig, hogyha az ember vállalkozást épít, akkor gondolkodásmódban kell kinőjük azt a halmazt, amiben éppen gondolkodtunk eddig, ahhoz, hogy nagyobba átkerüljünk, ha úgy tetszik. Volt egy dolog, amit olvastam a McDonald's-szal kapcsolatban például, hogy ők valójában nem is elsősorban egy ételeket szolgáltató cég, hanem egy ingatlanban gondolkozó hatalmas vállalkozás, mert nagyon-nagyon tudatos, hogy mikor, hol, milyen helyeken vásárolnak és nyitnak meg üzleteket. Ami egy sokkal nagyobb halmaz, mint maga a gyors étkezde, ha úgy tetszik. Sokkal nagyobb és másfajta indokrendszerek alapján kell eldönteni, hogy milyen irányba növekszik az ember, vagy mit csináljon pontosan. Jól értem ezt?
Nálam ez úgy, hogy gyakorlat mezeire fordítjuk, hogy én már kétszer építettem országos kiterjedtségű networking rendszert, vagy networking szervezetet. Az egyiket 2012-től 2015-ig, az egy országos kiterjedtségű networking szervezet volt, majd 2017 közepétől Covidig egy másodikat, ami nagyjából hasonló nagyságrendre nőtte ki magát, és elkezdett érdekelni, hogy nemzetközi szinten hogyan lehet ezt megvalósítani. És engem az a kihívás is mindig izgatott, hogy hogyan váljak képessé valamire, amit eddig még nem csináltam. Mert nekem ez egy izgalmas folyamat, megfejlődni, meglépni azt a dolgot, hogy oké, hogy ezen a szinten már jártam, tehát mondjuk országos szervezetet már építettem. Ezért az nem kérdés számomra, hogy tudok-e országos szervezetet építeni. Most az most a nagy kérdés számomra az az, hogy tudok-e nemzetközi rendszert építeni. És ugye ezek mindig kihívás szintek. De van egy másik érdekes metodika ebben, mert valahol táguló térben gondolkozom, meg gondolkozunk jellemzően, és van olyan, amiben szűkülő térben gondolkozunk. Ez például a milyen minőségi kapcsolatokkal veszed körbe magad? Kik azok, akik tudnak támogatni ezen az úton? És ott szűkül a tér. Egyre szűkebb közösségbe kerülsz, és egyre mondjuk azt, hogy minőségi emberekkel veszed körbe magad. És ugye bekerülni egy olyan körbe, amiben abban a ligában még nem fociztál, ez olyan, mint amikor elindulsz a területi ligában, és majd bekerülsz a nem tudom, hogy van ez, az a NB3, NB2, NB1, vagy akár nemzetközi ligában is elkezdesz focizni, ez mindig egy újabb meg cél, más-más készségek, képességek kellenek hozzá, és engem ez a része is nagyon izgat, hogy ezen készségekre és képességekre hogyan teszek szert. Vagy hogyan szerzem meg azon embereket, akik bírnak ezen képességekkel vagy készségekkel.
Igen, én azt látom, hogy nagy rendszerekben kifejezetten hátrány tud lenni az, amikor nem a megfelelő ember van előléptetve. Mondják, hogy egy nagyon-nagyon jó munkásból, vagy egy nagyon jó focistából, hogyha itt a pályán maradunk, gyakran nagyon rossz edző, vagy nagyon rossz vezető lesz. Mégis egy ilyen vezérigazgatói szerepben, amiben vagy, amikor a külső halmaz, ha úgy tetszik, növeltük, és utána a belső rendszer is elkezd növekedni, vannak ezek a fajta növekedési rendszerváltások, amiken át kell menni, és személyesen is át kell menni a vezetőnek, hiszen teljesen más fajta embert kíván egy kis cég, mint egy nagy cég a vezetői székben. Ezeket a fajta lépéseket te hogyan léped meg?
Hát én ugye úton vagyok ebben, és mondjuk azt, hogy ez egy hosszú út, egy nemes út, aminek mondjuk azt, hogy lehet, hogy soha nem lesz vége.
Valószínűleg, igen.
De tök jó rajta járni. Egyébként azt vissza tudom igazolni, hogy az értékesítés szempontjából is úgy van az, hogy az, aki jó értékesítő, nem biztos, hogy jó értékesítő vezető lesz. Mert teljesen más készségek és képességek kellnek hozzá. Hát én egy ilyen vizionárius típus vagyok, legalábbis sokszor mondják ezt rólam, és így nagy képeket rakok össze, amik nagy álmok. És ez egyébként minden nagy álom az egyre nagyobb feladat, egyre nagyobb költség, egyre lehezebb feladat. És meg kellett éljek most egy vezetői lépést. Ez ugye, amikor elindítasz egy, mert a miénk az egy startup projekt. Amikor elindítasz egy startup projektet, akkor te vagy a projekt gazda, az ötlet gazda, véded az ötletet, kommunikálod az ötletet, gyűjtöd azokat az embereket, akik te fogalmaztál így nekem, hogy felmennek a pályára és veled akarnak játszani. És én például elkövettem azt a hibát, hogy én gyűjtöttem ezen embereket, igen, ám csak nem a pályára, hanem az öltözőbe. És ugye pont te voltál az, aki felnyitott a szám, hogy szerinted én szereptévesztésben vagyok. És ez nekem egy ilyen nagy ilyen felismerés volt, hogy igazad van, mert ha bizonyos szintnél ha ugyanazt csinálod, és nem jutsz előrébb, akkor ez a hülyeségnek a képlete. És akkor ugyanazon köröket futod, és az igazából helyben forgásban lehet, hogy zseni leszel, de haladni nem fogsz. Tehát valamit váltani kell. És akkor ilyenkor nem árt nyitott lenni arra, hogy miért forogsz egy helyben, és mi a következő lépés. És szerintem nem csak én vagyok egyedül abban a cipőben, nem csak én járok abban a cipőben, hogy kialakul egy dobozban gondolkodás, egy labirintus szemlélet, ahol néha nem tudod, hogy merre van előre, merre kéne menni, mit kéne csinálni, merre van a kiárat, nem tudod a fonalat, ami kivezet ebből a labirintusból, és nem állt külső szemszöget bevonni, aki mondjuk irányt mutat, hogy te figyelj, arra kéne menni. És ugye nekem ez egy ilyen dolog volt, hogy szerinted én rossz székbe ülök. És ez egy tök érdekes kérdés volt az a felismerés, hogy ki vagyok én ebben a rendszerben. És ugye kinek tartod magad, de kinek kéne lenned. És ez nem, ha ez nem azonos, akkor az helyben járás vagy visszafelé szaladás lesz. És ezen felismerések szerintem minden egyes ilyen lépésnél más és más személyiséget, hozzáállást, vezetői attitűdöt igényel. Aminek én most egyelőre csak azt léptem meg, hogy felismertem, hogy vállalatiasodni kellene, azaz egy céggé kellene válni, ahol a feladatok osztódnak, és már nem mindent én csinálok, mert már majd beleszakadtam a munkába. Hogyan tudok bevonni értelmes rátermet olyan embereket, akik szívesen átvesznek feladatokat, csak én nem engedtem eddig őket oda. És ez egy nagy felismerés volt, és ugye a nagy váltás azt az analógiát hozta, hogy én úgy fogalmaztam neki, hogy én csapatkapitány vagyok?
Igen.
És mondtad, hogy hát szerinted nem, és én nagyon kíváncsi lettem, hogy szerinted mi, és te azt mondtad, hogy szerinted én vagyok az edző. És közben egyébként megfejtettük, hogy alapvetően, ha ezt az analógiát visszük, akkor alapvetően az a csapat tulajdonos menedzser, akinek alapvetően össze kell rakni azt, hogy itt legyen egy ütőképes csapat, ami jól van menedzselve, sok néző van, sok repi anyag fogy, vagy hogy hívják ez, sok mörcs anyag fogy, és egy jól üzemelő franchise működik a kezünkben, tehát ha amerikai modellt nézzük, akkor egy olyan tulajdonos szemléletű vezetővé kell válni, aki utána már nem biztos, hogy a pályaszélén áll, de ehhez meg fel kell nőni, ehhez fel kell építeni a stadiont, fel kell építeni az edzői széket, fel kell építeni a vippáholyt, és majd utána lehet a vippáholyban nézni, amikor valami működő gépezet alattad, de ez a működő gépezethez megfelelő emberek kellenek.
Igen, valószínűleg azután, hogy az ember már nagyon jó edzőjé válik, kicsit könnyebbé válnak ezek a lépések. Én is azt látom, hogy tipikusan, amivel szenvedés szokott lenni mindenféle rendszerben, az, hogy a vezető, vagy az alapító, a tulajdonos, az hogyan alakít ki egy középvezetői réteget. Az első középvezetői réteget, amikor már nem közvetlenül vezeti az embereket, hanem valakiken keresztül. És ha úgy tetszik, ez az a pillanat, amikor a csapatkapitányból edzővé kell válni, aki sokkal kevesebbet fog a labdával foglalkozni már, sokkal kevesebbet fog a technikákkal foglalkozni már, vagy a stratégiával magán a pályán, hanem sokkal több tervezést igényel, sokkal több válogatást igényel, hogy kinek hol van a helye, elhelyezni mindenkit a saját tehetségének megfelelően a pályán. Szóval megtalálni a megfelelő embereket, és betenni a pályára a megfelelő embereket az igazi kihívás ilyenkor. Te hogyan választasz partnereket? A Business Flow-ban például rengeteg alapító társ van, akit behívtál magad mellé, de milyen fajta kritériumaid vannak, vagy milyen szempontjaid vannak, amikor partnereket vagy munkásokat keresel magad köré?
Ma már változtatnék ezen a szemléleten, az alaphozzáállást mondom el. Az a három egyszerű szemszöget néztem. Legyen jó ember, akivel szívesen leülök beszélgetni, iszok egy kávét, megiszunk egy fröccsöt, vagy bármi ilyesmi. Tehát ez a legyen hozzá jó kapcsolódni, és legyen értelmes ember. A második az volt, hogy legyen legális a tevékenység, és ne illegális dolgot végezzen. Mert a mai világban mondjuk már ez egy nagyon sok szélhámos van
fontos
a világon, fontos és ez nyilván nem szeretnék ebben ha van egy nemes ügy, akkor ezt megfelelő emberekkel lehet csak reprezentálni. És a harmadik dolog az, hogy az ahogyan csinálja azt, amit csinál, tehát amikor mondjuk munka közben van, akkor is legyen pozitív a kép ebben a történetben. Amivel ma már kiegészíteném, az, hogy akkor még nem voltak aktív elvárásaim ezzel a történettel. Amivel kiegészíteném, az aktivitási igény, hogy mi az a terület, amit szívesen vinne ebben az egész történetben, és megtervezni azt, hogy mikor lesz az, amikor ő is szerepet kap ebben az egész történetben. Mert kicsit itt szaladtak szét a csapat, bár mivel nagyon sokan vagyunk, a Pareto elv mégis behozza azt a mennyiséget, tehát a 60 plusz részvényesünk, tulajdonostársunk van, és ez a 20% az, akkor is aktív, hogyha én nem szeretném, hogy aktív legyen. és mondjuk azt, hogy onnantól kezdve, hogy a Pareto elv működik, ez elkezd, csak nekem kellett azt a felismerést meghoznom, hogy ha én csinálok mindent, akkor ebbe bele fogok halni, vagy bele fogok szakadni. És meg kellett hozni azt a váltást, hogy létrehozni azon helyeket, azon lehetőségeket, ahol mások is hozzáférnek ehhez a sztorihoz.
Szóval alapvetően máshogyan válasz csapatot egy csapatkapitány maga köré, és máshogyan áll hozzá egy csapat összetételéhez egy edző. És ezt a fajta lépést, ha úgy tetszik, egy útközben megváltoztatni eléggé nehéz tud lenni.
Hát szerintem láttad rajtam ezt a szenvedést, tehát nem véletlenül hoztad fel ezt a témát, mert ennek a belső megélése egy érdekes dolog. Amikor kvázi te vagy a csapatkapitány, a sztárjátékos, és ezt tök jó megfogalmaztad, hogy te sztárjátékosnak gondolod magad, aki kindekázik a pályán, meg ott malmozunk az öltözőbe, és nem értjük, hogy miért nem játszik a csapat kint a pályán. Ezt így hallani, meg szembesülni vele elég szar. Dolog, mert egyébként...
Viszont legyünk őszinték, valószínűleg a tipikus vállalkozó,
igen,
aki jellemzően domináns, nagyon aktív, proaktív, nekiáll, meglátja a problémát, megpróbálja megoldani azonnal, megfelelően generalista szemléletmódú ahhoz, hogy bármiről is legyen szó, megtalálja a megoldást rá, és a saját két kezével, ha úgy tetszik, hajlandó visszaépíteni azt, ami elromlott. És nagyon sokan vannak ebben a helyzetben, szerintem ebben az országban is.
Én is sokáig csücsültem ebben, vagy csücsülök, vagy mondjuk a váltásban vagyok. És az egy érdekes dolog, amit most mondasz, mert amikor csak magadra számítasz, akkor egyfajta autokráció elrulalkodik rajtad. És akkor ilyen az van, amit én akarok, az van, amit én mondok. És az nem feltétlenül nem mindig előre az előre. Vagy nem feltétlenül látszik előre az előre. Ezzel mit akarok érteni? Az, hogy mondjuk növekedni tudjunk, az nem egy növekedéssel kezdődik, hanem egy befektetésben, idővel, energiával. Azaz venni kell nagyon sok mély levegőt, nekem is, hogy kivárjam azt, hogy felvegyük a fonalat, és kiveszi fel azt a fonalat, és neked ott kell hagyni azt a fonalat, amíg valaki fel nem veszi. És ugye ez türelem, idő, energia. És ha felveszi valaki a fonalat, akkor még mindig kell a türelem, mert hogy nem biztos, hogy úgy fogja csinálni, mint ahogy te csinálnád. Ez nem azt jelenti, hogy te csinálod a legjobban.
Sőt, szinte biztosan máshogy fogja.
Igen. És ugye az, hogy ez összecsiszolódjon, hogy ez valóban abba az irányba menjen, és körvonalazódjon az alagút végén az a fény, hogy de hát ő jobban csinálja, mint én. Na, ehhez kell a türelem, meg az idő, meg a megértés, hogy, és alapvetően nem a hogyan csináldon kell tartani a fókuszt, hanem az, hogy mi mit szeretnénk, mit akarunk elérni. És ahhoz néha jó elengedni, vagy bedobni a gyeplőt a lovak közé, mert a meglepetések ott születnek, hogyha azért bármikor le tudsz nyúlni ezért a gyeplőért, de hagyod, hogy valaki felvegye azt a gyeplőt, és elkezdje a saját szája íze szerint, hogyha látod benne azt a potenciált és készséget, képességet, amihez szükséges.
Ez nagyon, amit mondasz, mert úgy érzem, hogy a tipikus vállalkozói erény az a türelmetlenség. Az, hogy szinte mindent a vállalkozó tegnapra meg akart már csinálni, ezért most azonnal járjunk a végére. Míg, amikor az ember elkezd tényleg egy csapatot felépíteni, ha úgy tetszik, kicsit kiszállni a csapatból, és már nem csapatkapitányként na kirúgja a következő dolgot, hanem hogyan építjük fel az egészet úgy, hogy hosszú távon igen jól működjön, a türelem hirtelen nagyon nagy erénnyé válik. Pontosan ezért, mert az igazi célunk nagyon gyakran az már nem csak az, hogy minél gyorsabban meglegyen valami, hanem hogy a megfelelő folyamatokat, a megfelelő embereket, a megfelelő képességeket fel tudjuk építeni, mire a pályára állunk úgy Isten igazából.
Ez nekem sokszoros handicapem van ebben, mert hogy én elég erőteljes, piros, domináns típus vagyok. Kommunikációban elég nyers, elég direkt. és mondjuk azt, hogy végtelenül türelmetlen. és addig, amíg mondjuk, ahogy elindultam ezzel a startup vállalkozással, addig az volt a mondás, hogy az irányított demokráciában hiszek, ami gyakorlatilag ez a dogmatikus, arra megyünk, amire én gondolom, és akkor majd legfeljebb eljátsszuk emelé a demokráciát. És nagyon sokáig így is gondoltam, és komolyan is gondoltam ezt a sztorit, és voltak ilyen kéréseim csapattagok felé, hogy ne én mondjam már, ki mond ki te. Mm. És ugye, na itt jön a türelmetlenség, hogy nem biztos, hogy az a jó, amit te pont akarsz, mert lehet, hogy 3-4-5-10%-kal ez mellé megy. Viszont ha rendelkez azzal a türelemmel, hogy elmagyarázod, bevonod, akkor látszik az, hogy az egyből születik 2-4, és mondjuk sokszorozódnak a lehetőségek. A bevonódás is más. Sokkal jobban a magukénak érzik a társaid, akikkel ezt megoldottad. És nem a célon kell változtatni, hanem a módszeren. Hmm. És azon a módszeren, ahogyan te ezt el akarod érni. És ugye én most éppen ezt tanulom, hogy és nehéz letenni egyébként ezt a már pedig, mert azt szokták mondani, hogy ha gyorsan akarsz odaérni, akkor menj egyedül, viszont ha messze akarsz menni, akkor menj csapatban, vagy ha távolra akarsz odaérni, akkor menj csapatban. És ebben az a fajta belső váltás, azt nagyon nehéz megélni, mert valahol fel kell adnod magad. Hmm. És ugye a kérdés az mindig az, hogy, és nekem viszonylag leegyszerűsítettem ezt a kérdést magamban, ez az, hogy mi a fontosabb, az, hogy igazam legyen, vagy az életem minősége. Hmm. Ez egyébként a faszfej definíciója, de tehát a fontosabb az életed minősége, mint az, hogy igazad legyen, akkor
ez,
jó.
Ez valószínűleg jól alkalmazható házasságban is, barátságokban, és az üzletben is ezek szerint.
Az a tapasztalat, hogy igen, de kell az a, és nem mindig, férfiasabban van, nem mindig tudom megcsinálni, tehát kell az a fajta ablak, amikor elszámolsz 10-ig, és felteszed magadnak ezt a kérdést, hogy most tényleg fontosabb az, hogy igazad legyen, mint az életed minősége. És akkor én mindig leszoktam faszkalapozni magam ebben az egész történetben, és ez mondjuk azt, hogy jobban jársz, ha magadnak teszed meg, mint ha a környezetedben formálódik meg ugyanez. És hogyha azok, akik hallják és ismernek, akkor pontosan tudják, hogy azért ez még, mondjuk azt, hogy nem 100%-os az én esetemben ez a történet, és ezt az arányok javulnak. Nem tudom megmondani, hogy 30-40-50% biztos, hogy még nagyobb út áll ebben előttem, mint mögöttem van. De legalább elindultam rajta. Tehát ez a jó hír, hogy változni az elején nehéz, és amikor mondjuk megszokod azt, hogy változol, és még eredmények is társulnak hozzá, akkor ez egyre könnyül. Tehát ennek mindig az eleje nehéz. Úgy, ahogy egy fogyókúrába belekezdeni is nehéz, vagy egy életmódváltásba is belekezdeni nehéz.
Abszolút. Én abszolút hiszem azt, hogy egy igazán jó vezető az a csapattal együtt születik. Alapvetően ez nem egy ilyen velünk született dolog, hogy az ember jó vezető vagy nem, hiszen attól függ, hogy ki a csapat, attól függ, hogy mi az, amit építeni akarunk, attól függ, milyen környezeten belül kell sikeressé válni. És addig, amíg az ember nagyon vállalkozóként áll hozzá ezekhez a dolgokhoz, addig olyan, mint egy kis motorcsónak tényleg, hogyha egyedül akarsz eljutni, csak meg tekered a csuklódat, és már mindjárt gyorsabban megy a csónak, viszont hogyha egy igazán nagy hajót akar az ember eljutatni A-ból B-be, és ott akar gyorsulni, akkor letelefonál a gépházba. És már sokkal több emberen keresztül fog átmenni az információ, mire valójában azok, akik a teljesítmény nagy részért felelnek, munkához látnak. Ezért is elképesztően fontos, hogy ahogyan növekszik egy rendszer, egy csapat, egy cég, egy szervezet, egyre egyértelműbbé váljon, hogy mi az a közös jövőkép, az a közös vízió, az a hatalmas ügy vagy nemes cél, amit együtt szolgálunk, ami összetart minket, és ami meghatározza, hogyha azt mondja a kapitány fent a taton, hogy most akkor gyorsabban fog menni, vagy jobbra, vagy balra kanyarodunk, akkor azt hogyan fogjuk kivitelezni együtt. Mi ez az útvonal számodra, így vezetőként, vezérigazgatóként, ahogyan a Business Flow-nak is a víziója, a jövőképe, az a nagy ügy vagy az a nagy cél kristályosodik vagy formálódik?
Itt én mondjuk azt, hogy egy skizofrén helyzetben vagyok, mert egyrészt a rendszert kell építenem és fejlesztenem, hogy mi az a keretrendszer, mi az az informatikai rendszer, ami ezt ki tudja szolgálni, mi az az ajánlat, amivel kimegyünk a piacra, ez mitől lesz szexi. Mondjuk ez az alkotó rész, ami nagyon sok elvonulást igényel, és mondjuk megszületik az ötlet, és most már arra is rájöttem, hogy nagyon érdemes bevonni másokat, mert hogy nagyon új szemszögeket hoznak be, ami képes azt megoldani, hogy hogyan tudsz mondjuk univerzálisabb megoldást létrehozni, és nem egy síkú, egy szemszögű dolgot. A másik rész pedig az, amikor el kell kezdeni terjedni, és nekünk most jövünk abba a fázisba, amikor le kell hajolnunk a startgéphez és a startmezőhöz kell állnunk, és milyen olyan start ajánlataink legyenek, ami a piac ért, a piac mozdul rá, és valóban egy lendületes indulást tudunk létrehozni. És ugye itt is nem árt egyébként tesztelni, nem árt azt megnézni, hogy kire hogyan hat. És ugye nekünk nemrég volt egy board meeting, amit te is részt vettél, az is egy ilyen teszt volt, hogy hogyan hat rátok az üzenet. És ugye nyitott volt a kérdés, mert nem csak az volt a kérdés, hogy hogyan hat rátok, hanem hogyan formáljuk úgy, hogy mondjuk lelkesedéssel álljunk fel erről a board meetingről, és mi az, amit mondjunk, és hogyan mondjunk ahhoz, hogy ez izgalmas legyen azoknak a füleknek, akinek szánjuk ezen ajánlatokat ebben az egész történetben. Szóval itt...
Sokrétű gyakorlatilag ez a vezetői feladat.
Igen.
Hogy mit érzel, hogy hogyan változott, ha változott, vagy hogyan kristályosodott az a fajta meghatározott ügy vagy cél, amivel elkezdted a Business Flow-t, ahhoz képest, ahogyan ez most megvan fogalmazva, vagy ahogyan ez most formálódik?
Az viszonylag hamar kiderült, hogy mi is azon vállalkozói rétegbe tartoztunk, aki nem csinálta meg a házi feladatot. Ez ugye a megfelelő mélységű piackutatás, abból levont összefüggések, abból levont konklúziók, és hát ezen a piacon dolgozunk X-ével, ki ismerné, hanem mi. De ez mondjuk azt, hogy nem pontos feltételezéseket szül, amihez visszább kellett lépnünk sokszor, és meg kellett csinálni a házi feladatot. Ez a házi feladat megcsinálása egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt hogyan kommunikálod rá egy rendszeren belül, akik már mondjuk eredményeket várnak tőled, de tudod azt nagyon jó, hogy ha ezzel mész neki ennek a piacnak, akkor nem lesz üdvözítő az eredmény. Ezért meg kellett hozni néhány olyan lépést, hogy nem előre megyünk, hanem hátrébb lépünk, és visszább lépve sokkal célzottabb ajánlattal kell, hogy megérkezzünk erre a piacra. És az a fajta dolog, hogy belül türelmetlen vagy, mennél előre, egyébként önmagadat kell visszafognod, és az elvárás is az, hogy miért hátra megyünk, miért nem előre. Ez nekem például az egy nagyon erős tanulópálya, hogy ezt hogyan kommunikáljuk le belül, házon belül. És ebben még nem vagyok erős. Tehát ez a fejlődési terület az, hogy hogyan kommunikáljuk le belül, cégen, vállalaton belül a szereplőknek, meg azt, hogy ennyi szereplőnek egyébként milyen szerepe van, vagy hogyan illeszkedjen ő ebbe az egész történetbe bele. És például keresem még házon belül azon kommunikációs csatornákat, ahol ezt meg tudom valósítani. És ez szerintem mindenkinek kihívás, mert az meg nem jó, hogyha kiállok, és akkor azt mondom, hogy na, erre megyünk, akinek tetszik, tetszik, akinek nem tetszik. Ez nem jó irány, és sokáig toltam ezt a szekeret. Tehát a belső kommunikáció az ebben a szempontból nagyon fontos, mert megélünk egyfajta vállalati kultúrát, ahol pont tegnap volt egy beszélgetésem piackutatással foglalkozó hölgyel, meg tesztekkel foglalkozó hölgyel, és mondja, hogy az új generációnak, az Y-Z generációnak nagyon nem mindegy, hogy hogyan csináljuk azt, amit csinálunk, és ebbe, az hogyan van felétálva, kommunikálva. És ez sokkal-sokkal hangsúlyosabb lett, mint ahogy az én generációnak. Mi ugye közöttünk van egy generáció különbség.
Állítólag.
És már észreveszem, amikor még ugyanebben a szerepben vagyok, hogy te is például összerezzensz, hogy na ezt mire alapozod, és hogy gondolod, vagy ezt hogyan tetted, most komoly. és nem tudom, még keresem a megfelelő utat ebben.
Ahhoz, hogy az ember úgy igazán kiteljesedjen, teljesen függetlenül attól, hogy vállalkozó, vezető, vagy akár csak egy alkalmazott, azt olvastam, hogy az a legfontosabb, hogy valahogy megtaláljuk az egyensúlyt, vagy a harmóniát a között, hogy mi az, amit mi a legszívesebben csinálunk, amiben a legtöbb örömöt leljük, ahol a legtöbb flow élményünk van, és mi az, amiben a világnak a legnagyobb szüksége van. És hogy ebb között találjuk meg a kapcsolatokat, dolgok, amiket nagyon szeretünk csinálni, amiket úgy igazán élvezünk, amiben jók is vagyunk, és amire odakint szükség van. De hogy fogalmaznád meg, hogy te hogyan találtad, vagy hol keresed ezt, vagy mi a számodra, ahol ez a harmónia megtestesül?
Én ezt kiegészíteném, mert két aspektusa van, az hajlandóak érte fizetni. ez fontos kérdés szerintem, ez a piacra alkalmas.
Vállalkozói szempontból ez nagyon-nagyon fontos, abszolút. És
még egy szemszög, hogy te hogyan érzed magad eközben, tehát ez a képesnek tartod-e magad erre az egész történetre. És az egész vállalkozói lét, ez egy óriási belső vívódás, ahol vannak időszakok, amikor ide nekem az oroszlánt, mindent megcsinálok, és mindent megoldok, és vannak olyan időszakok, amikor óriási belső vívódás zajlik benned, hogy te képes vagy erre, ezt akartad, vagy ezt hiányzott. És ugye minél nagyobb dologba vágsz bele, annál nagyobb hullámokban jön az akadályok, amit át kell ugranod. És ugye minél nagyobbak ezek az akadályok, minél nagyobbak a felé jövő hullámok, annál inkább jön a kérdés, hogy képes vagy-e és alkalmas vagy-e. És ez a belső vívódás, ez nem tagadom, bennem is elég erőteljesen bennem van, és hullámzik. Van, amikor alkalmasnak tartom rá, van, amikor nem. És hogy válaszoljuk a kérdésedre, azért tértem ki erre az utolsó szemszögre ebben az egész sztoriban. Együtt voltunk egy tréningen, a Nagy Barnabásnak a tréningén. És ugye ő hozott egy gondolatot, és feltette azt a kérdést, hogy ki csinálta ezt már meg. A gyakorlat az volt, hogy írd fel azon dolgokat, amire az elmúlt időszakban mondjuk büszke voltál, és büszkeséget töltél. És megkérdezte a végén, hogy és ki csinálta már ezt meg, és majdnem mindenki feltette a kezét, én nem tettem fel, mert én soha nem csináltam még meg. És ha visszafelé nézünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy ha visszafelé nézem, hogy eddig miket csináltam meg, akkor ez a hullám se, ennek neki menve, vagy feléd jövve nem kéne, hogy megrettenj tőle. Vagy ha ezt kívülről nézik, azok az emberek, akik mondjuk az eddigi életet, teljesítményedet, értékeidet látják, akkor azt mondjuk, legyintenek egyet, ez neki meg se fog kottyani. De belül ez más. Ezt máshogy éljük meg. És ez a fajta belső vívódás nagyon kell a belső erő, meg az a fajta megtámasztás, hogy legyen hited végigcsinálni, mert valaki félúton feladja. És nem mondom azt, hogy én ebbe a nagy fába, amikor belevágtam a fejszémet, akkor nem voltak már olyan pillanatok, amikor úgy szívesen örültem volna kisebb hullámoknak. De amikor mindig túlkerülsz egy hullámon, akkor erre is képes voltál. És vannak azok a pillanatok, amikor nem tudod, hogy kerülsz át azon a kihíváson. Na és ilyenkor kell, hogy megérezd azt a támogató csapatot melletted, aki lehet, hogy pont azt az 5% plusz, 10% plusz teszi hozzá, ami egy idő után már 40-50, vagy akár több 100%-ra is képes, és meg kell érezni azt a hitet, hogy a hullámnak azt a tarajos részét, amihez már neked nem biztos, hogy erőd lesz, és az utolsó 10 csapást, az valahogy hozzákerüljön. És ugye ez az, amikor egy csapat elkezd mögötted, melletted kifejteni az erejét, akkor megsokszorozza az erődet. És ugye a vezetői válásnál én talán most kezdem azt érteni, hogy hogyan használjam a csapatot. Tehát ez a mire használjam a csapatot, mert első körben lehet, hogy az a néhány csapás kell hozzá, és az a néhány csapás az beljebb hozza az embereket, az a néhány csapás közösen tesz sikeressé valamit, és egy közös sikert tudunk megélni ebben az egész történetben. És amikor mindig egy-egy plusz lapát csapás hozzákerül ehhez a történethez, és mondjuk ez mindig plusz energiát jelent, ez mindig azt jelenti, hogy nem az az 5% kerül már hozzá, hanem a 10, a 20, a 30, a 40, és akkor egy idő után már sokszorozódik ez a dolog. És valahol ezt szeretném most megélni és átélni ebben a történetben. Ez amikor a csapat elkezd dolgozni mögötted, melletted. És ugye ez a multiplikátor hatás, ez arról szól, hogy lekerülnek a válladról feladatok, és egy idő után kívülről úgy tűnik, mintha nem is csinálnál semmit. De a rendszer, a csapat, ez dolgozik. És valahogy fordítottan fizetik ezt meg. Az elején kurva sok meló van mindenben. És egy idő után meg, amikor ez átkezd multiplikálódni, és áthatja ez a többszöröződő hatás, akkor elkezd megkönnyülni az egész sztori. És én valahol ebben a hullámverésben vagyok most éppen ebben az egész történetben.
Biztos vagyok benne, hogy egyre közelebb lesz, és egyre inkább láthatóvá válik majd az ígéret földje számodra is ebben. Nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és ezt a rengeteg őszintességet, amivel most gazdagítottál minket.
Köszönöm szépen.
Biztos vagyok benne, hogy ti is rengeteget tanultatok ebből a beszélgetésből, a vezetői dilemmákkal kapcsolatban, a vezetői nehézségek és vívódások, azok végig kísérik a növekedésünket, akár egy kis cég, akár egy szervezet, akár egy multiban vagyunk vezetők. Ez volt a Leadership Fight Club, köszönöm, hogy velem tartottatok, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornáinkra, találkozunk legközelebb.